Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek! Pünköst másnapja van, évszázadokon át pünkösdöt ünnepeltünk ezen a napon is, hiszen olyan gazdag üzenete van ennek az ünnepnek, hogy szinte kimeríthetetlen, de a II. Vatikáni zsinat egy nagyon régi, majd 2000 esztendős hagyományt újított fel, és ezt a nagy igazságot ezen napra irányította. Mária az egyház anyja, ahogy énekeltük, a Fiú, a megváltónk, neki köszöni földi életét. És most, ahogy szaladtam a televízióból, meg a rádióból, a rádióban az utolsó kérdés ezzel kapcsolatosan volt, hogy megfoghatatlannak tűnik a pünkösd üzenete. Ezért is fogalmaztam úgy, hogy pünköstkor is üzen az Isten, és a legegyszerűbb válasz az, hogy az egyház története a lélek története. Atya a teremtő, a Fiú a megváltó, és a lélek teljesíti be a teremtés titkát, a megváltás titkát, és mi következünk, az egyház következik, hogy a lélek üzenetét, illetve a léleknek az erejével, talán így még egy kicsit óvatosabban fogalmazok, megjelenítsük ebben a világban Isten dicsőségére, a világ üdvösségére is mindegyikünk javára. Forduljunk a szűzanya felé, aki az egyház anyja, hogy oltalmazó szeretetével kísérje az életünket, hogy a lélek felszólításaira jó választ tudjunk adni. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
Az Úr legyen veletek.
És az
Evangélium Szent János könyvéből. Nagy pénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt: íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, őszintén bevallom, hogy ezzel a kérdéssel nem foglalkoztam életem során igazából sohasem. Nekem elegendő volt az, amit a II. Vatikáni zsinat ezzel kapcsolatosan kijelentett, hogy Mária az egyház anyja, vagyis az, aki Krisztusnak adott földi életet, az annak a közösségnek is az anyja, amely Krisztus titokzatos teste. Hiszen az egyház feje Krisztus, és az egyház tagjai alkotják Krisztus titokzatos testét. Egyébként a 38-as Eucharisztikus Világkongresszus pontosan ezt az igazságot fogalmazta meg a himnuszában is. Tehát én megelégedtem ennyivel. Aztán, amikor tegnap elkezdtem gondolkodni azon, hogy végül is mi ennek az ünnepnek ezen túl az üzenete, aztán a könyvtáromban elkezdtem nézegetni könyvek között, és találtam egy 3 kötetes művet, abból az első kötet Mária egyház anyja témával foglalkozik. Gyorsan becsuktam, őszintén megmondom, hiszen az ókori görög atyák és a Konstantinápolyhoz tartozó egyház atyák gondolatait, írásainak az idézeteit tartalmazva ez a 400 oldalas könyv. És még van 2 kötet. Be kell vallanom a gyengeséget, ezzel én nem foglalkoztam sohasem, megelégedtem azzal, amit már előbb említettem. Viszont, ha az egyház a története, a lélek története, a 3. isteni személy, a meghatározó az egyház történetében, az egyház életében, hiszen Jézus, amikor elbúcsúzik, akkor megígéri az apostoloknak a Szent Lelket, és pontosan azért, hogy ezzel elinduljon a mű, az, amit Jézus létrehozott, egyház, amely egyház megszületett nagypénteken Krisztus oldalából, aztán megszületett Krisztus halálával és föltámadásával. Ennek az egyháznak elindul az útja pünkösddel, és járja ez az egyház a maga útját az idők végezetéig, hiszen Jézus azt mondta, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Hát ennek az egyháznak anyja Mária, itt most a fantáziám elindult, akár önöké is gondolom, hogyha igazán ráfigyelnek erre az üzenetre, akkor szegény Máriát, hát anyai szerepében még akár sajnálhatjuk is, mert hiszen a világ sorsa az anyák kezében van. Hát akkor ezek szerint az egyház sorsa is az anya kezében van. Hiszen az Isten megteremtette a világot, kinyilatkoztatta, hogy szereti, Jézus megváltotta a világot, az életét is odaadta érte, és most elkezdődik az egyház korszaka, amelynek anyja Mária. Talán egy picit még mi büszkék is lehetünk arra, hogy mi Magyarországon élünk, mert Magyarországon valami bontakozik, vagy valami csírájában megjelent az egyház életével kapcsolatosan, ami egészen sajátosan az anyához köthető. Az anyához köthető a gyermekek születése, az anyához köthető az egyháznak, mint közösségnek a helyzete. Tehát, ha úgy tetszik, azok a kezdeményezések, amik Magyarországon ismertek, azok talán egy kicsit szegény anyánkat képbe helyezi. Mennyit könnyezhet Mária a különböző gyerekei miatt, a különböző nemzetek, népek sorsa miatt? De hát ez csak úgy hirtelen jutott az eszembe, valóban Mária, ha ebbe a kiskápolnába bejövünk és hallottuk az evangéliumot, a mai napra rendelt evangélium erről szól, amiért a fejem fölött van, amikor Jézus rendelése szerint János vállalja az anyát, és az anya vállalja Jánost, ez is egy sajátos képi üzenet, de sok-sok kép van a Bibliában azért ezzel kapcsolatosan. Testvérek, azt gondolom, hogy nekünk ezen a mai ünnepen, mint Mária családjának a tagjai, azzal kell foglalkoznunk, hogy ez a lélekre épült egyház milyen helyzetben is van ma, és milyen a sorsa, és milyen lesz a jövője. Hiszen az elmúlt hetek mind arról beszéltek, hogy milyen konkrét helyzetben van az ember ebben a világban, és természetszerűen ebben az emberi világban milyen konkrét helyzetben van az Isten országa, hiszen az egyház a földön megjelenő Isten országa. És ennek az egyháznak a története üdvtörténet, és ebben az egyházban készül az ember üdvössége. Az üdvösség pedig nem más, mint az ember lelki helyzete. Egyszerűen, ha két mondattal kiegészítem, a lelki értékek határozzák-e meg az egyháznak az életét, a mindennapoknak és a tagoknak az életét, vagy nem? És azt gondolom, hogy itt különösen Pünkösdre gondolva, akit Jézus megígért, és akit Jézus elküldött, Jézus Krisztus ajándéka, az ő lelke, hiszen a lélek Jézus lelke, és ez a lélek az a alap, amire ráépülhet a világ élete és az embernek az élete. Hiszen a lélek az, ami használ. Jó, ne folytassuk a Bibliának azzal a mondatával, a test nem használ semmit. Ó, dehogy nem. Jó, tudjuk, hogy a Biblia miért állítja ilyen élesre ezt a helyzetet, hiszen a testünk fejezi ki a lelkünket. A testünk az eszköze minden lelki indítatásnak. Szóval nekünk, azt hiszem, az anyánk felé való szeretetünk, bizalmunk, hűségünk jegyében ezen kell elgondolkodnunk, hogy a lélekre alapozó kereszténység, Krisztus titokzatos teste milyen állapotban van. Itt drámai mondatokat lehetne mondani, inkább elhallgatom azokat. Egy biztos. Az, amit a pünkösdi üzenetben megfogalmaztam, mi lesz a világgal, ha az igazságot a hazugság világába bezárjuk? Mi lesz az emberrel, hogyha az élet helyett a halált szolgáljuk? Szebben írtam le, mint ahogy most kimondtam. De valójában erre kell nekünk válaszolni, az izgató kérdésre. Mi lesz a világgal? Az igazságtalan körülmények közepette. Mi lesz az ember életével, akkor, amikor a halál kultúrájáról van szó, így értelmezik a gondolkodók ezt a 20. 21. századi civilizált világ történetet. Testvérek, ma azon kell elgondolkodni, anyánk felé fordulva, és az ő anyai küldetésére is tekintettel, hogy valóban a lélekre alapozva helyreállt-e a rend. Hallottuk az olvasmányban a paradicsomi történetet. Ha az ember elszakad az Istentől, elszakad azoktól az értékektől, amiket az Isten nem azért ajándékoz az embernek, hogy kinozza, hanem azért, hogy az ember elnevétse az életét. De amikor fölmondja az Istennel való kapcsolatát az ember, akkor tönkre megy az emberrel való kapcsolata is. Ez a bibliai történet ismerős, fölösleges ismételgetni. Megzavarodott a világrendje és az emberi életnek a rendje, amikor elszakadt az Istentől, és ha tetszik, ha nem, be kell vallani. Ez magával hozza az embernek az egymással való kapcsolatának az összes tragédiáját. Hát végeredményben ez a világ, amely mi lesz a világ? Hát istentelen lesz, embertelen lesz. És mi lesz az emberrel, hogyha a halál kultúrájában gondolja el az élet, akkor csak magának él, és nem érdekli a másik ember sorsa. Márpedig az élet kultúrája azt jelenti, hogy felelősek vagyunk egymásért. Így teremtettünk. Így van kódolva az ember. Tehát ma azt gondolom, ha Mária az egyháznak az anyja, akkor ezt a kérdést kell magunkban tisztázni. Van-e feleletünk? És a feleletet is megfogalmaztam ebben a pünkösdi üzenetben. Elfogadjuk-e a szeretet igazságát? Nem is így. A szeretet hatalmát, mert a szeretet hatalom, mégpedig ezt a hatalmát, a szeretet a szolgálat által jeleníti meg. Nincs kapcsolata embernek a másik emberrel, ha a hatalma nem a másik ember szolgálatában jelenik meg. Jézus mondja, aki első akar lenni, törekedjetek, csak legyetek elsők. Egyre nagyobbak legyetek, senki nem akadályoz benneteket. Néha ilyen hamis értelmezések a kereszténységgel kapcsolatosan, hogy mi csak maradjunk úgy kicsinyek, mi maradjunk lent, majd a világ fiai meg növekednek. Nem, Jézus egyáltalán nem fogja vissza akkor, amikor erről az embereket, amikor erről kérdezgetik Jézus, tessék csak, legyetek egyre nagyobbak, legyetek elsők, csak aki első, az legyen a többinek a szolgája. Ezt jelenti az elsőség, vagy az elsőség. Tehát megvan-e a válaszunk? A kérdés ez, mert erről szól a Krisztus titokzatos testének a mindennapja, hogy az élet kultúráját építjük-e, vagy a halál kultúráját tudomásul vesszük, sőt a magunk életében is helyet adunk neki, amikor magunknak élünk, önző módon, és ennek a világnak, amely istentelen lett, embertelenné is vált, egyfolytában arról beszélünk, hogy legyetek szolidarisak, segítsetek egymást, amikor bajban van az a másik ember. Testvérek, ha egészséges gondolkodásunk van, akkor erre nem kell felhívni a figyelmet. Az egészséges gondolkodás természetszerűen szolidáris, az egészséges gondolkodás természetesen magától értetődően szolgálja a másik ember életét. Hát... a normális gondolatokra kell fölhívni a figyelmet. Tehát azt gondolom, hogyha ráadásul az egyház története a lélek története, mert ezért is kérdezte a riporter, hát hogy lehet ezt a szent lelket valahogy fogható, mondom, így lehet foghatóvá tenni, hogy az életet szolgáljuk. Hiszen elküldi a lelket, hogy az apostoloknak minden eszükbe jusson, hogy az apostolok erősek legyenek abban, hogy önmagukat legyőzik, és a másikat tudják szolgálni. Elindul az egyház a maga útján a jónak a szolgálatában. Most úgy hiszem, ha ma odaállunk az anyánk elé, anyánk általában mondják, azt hiszem mindegyikünk tapasztalta ezt, hogy az egyetlen ember a Földön, aki mindig megbocsát. Erre csak az anyánk képes, erre a mindigre. Biztos vagyok benne, hogy a szűzanya is így néz bennünket, de ettől az egyház nem lesz más, ettől a világ nem lesz más, és mi magunk sem. Úgyhogy ezen a mai napon, amikor Máriára gondolunk, az egyház anyjára, akkor én nem mondtam itt most semmi teológiai fejtegetést a görög atyáknak, meg a konstantinápolyi atyáknak a nagy igazságaiból. Én ezt a magától értetődő egyszerű következtetést szerettem volna megosztani a testvérekkel. Pünköst azt jelenti, hogy a lélekre építkezik a világ, a hívő világ. Aki nem a lélekre építkezik, annak semmi köze nincs az Istenhez, a másik emberhez, az egyházhoz, meg egyáltalán, még ha megvan keresztelve, akkor sem. És ezért olyan tragikus, hogy nem tudjuk megmutatni ezt az igazságot, még azzal sem, amikor még semmit nem kell tenni, csak annyit, hogy be kell lépni a templom ajtaján. Még erre se vagyunk képesek, akkor hagyjuk abba az egészet. Akkor ne beszéljünk itt keresztény örökségről, meg keresztény igazságokról, hagyjuk az egészet, hát becsapjuk magunkat, és becsapjuk egymást. Persze, ez nem jelenti azt, hogy akkor menthetetlen a világ, menthetetlen minden ember, de akkor olyan, amilyen. A rossz sem menthetetlen, a rossz ember sem menthetetlen, de úgy fejezi be, ahogy. Csak ha visszanéz, akkor mi van körülötte? Ha visszanéz, akkor mit hagy maga után? Hogy telt el az élete? Testvérek, Mária az egyház anyja, Krisztus titokzatos teste az egyház. Mária nem a világ anyja, az egyház anyja. Azoknak az anyja, akik hisznek, akiknek az életét az egyház igazságai és az élet igazságai, hiszen az egyház igazságai az élet igazságai. Ezek határozzák meg, akkor szerintem Mária boldog anya. Hát kérjünk bocsánatot ma tőle, és kérjük a segítségét, hogy biztasson bennünket abban, hogy örüljünk az életnek, örüljünk egymásnak, és ezáltal valóban az egymás életét szolgálva mi magunk is boldogok legyünk, és együtt is boldogok legyünk. Ez a Szent Mise ezekben igazítson el bennünket. Kedves testvérek, most folytatódik a Szent Mise, a fő, az egyház feje Krisztus, a fő folytatja a művét ebben a világban, minden Szent Mise erre szólít föl bennünket. Egyetlen útja lehet az embernek, a hívő embernek pedig kötelezően ez az útja, kifejezni az összetartozást Istennel és egymással, ezáltal a világ koordináta rendszere működik. A vertikális is Isten kapcsolatunk, a horizontális ember kapcsolatunk. És azt hiszem, akkor ezek a csacsi emberi dolgok, hogy hát ugye most háború van, aztán volt a Covid, hát ilyenek mindig voltak, vannak és lesznek. Ezek legfeljebb vizsgáztatnak bennünket, hogy tudunk-e okosak lenni, bölcsek lenni. Tudjuk-e azt, hogy ebben a helyzetben az értékrendünknek kell megjelenni. Nem valami rendkívüli eset ez, fájdalmas eset, de rendkívüli módon kell helytállni, mert ettől vagyunk Isten fiai és Máriának a gyerekei. könyörögjünk. Istenünk, magunkhoz vettük megváltásunk és örök életünk zálogát, esdve kérünk, hogy Szűz Mária anyai oltalma alatt egyházad az evangélium jó hírével minden nemzetet megszenteljen, és a Szent Lélek kiárasztásával az egész földkerekséget betöltse, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mielőtt az áldással elmegyünk az utunkra, hát nagyon szép koszorút vagy csokrot csináltatok a Szűzanyának ezekkel az énekekkel. Ez épp tegnap a Berszán atyának láttam általa vezetett szentmisét, Csobotfalváról közvetítették, hát a prédikációja 5 perc se volt. Ugyanis az volt a prédikáció, pünkösd ünnepe volt ugye tegnap, hogy egyszer egy templom renoválásnál látogatásban volt, és fönt voltak az emberek, a tetőn dolgoztak, és köszön nekik, és meglátták a papot, mind lejöttek. Hát ott még lejönnek a paphoz. Itt már a pap hiába emelkedik, az se elég már, hiába ez a civilizált világ. És magyarul beszéltek, és megkérdezte az egyiktől, hogy tud magyarul, mert román volt. Azt mondja, mert az édesanyámtól kaptam egy imakönyvet, ami magyarul volt, és én a betűvetést is abból az imakönyvből tanultam meg, és ezért tudok magyarul. Ez volt a prédikáció, és viszont végig énekeltek a közgyónást is. Egy 5 perces ének volt a közgyónás, aztán utána is rengeteg ének, ami különösen a szívemet is megérintette, és ezért mondom csak el, mert olyan szépen énekeltetek ma ilyen népi énekeket. Mert ezeket már nem értékelik, ezeket a népi énekeket a mai állítólagos zene értők. És hát volt, nem tudom melyik, amikor a végig éneklik, neked Sándor tudnod kell, meg a feleségednek is, amikor végig éneklik az egész nagy hetet, hogy Jézus Krisztus nagy péntekén, és mi az? Jó, nem értek semmit, amit mondtatok abból, de nem baj, biztos úgy van, ahogy mondjátok. És hát az valami csoda volt nekem, és ezt a pap külön megköszönte, mindent megköszönt a pap, és egy negyedik osztályos kislány, egy harmadik osztályos kisfiú volt a énekes, és egy harmadik osztályos kisfiú játszott az orgonán. Kísérte ezt az éneket. Tehát többször is mutatta a televízió is ezt a képet. Hát olyan édesen énekelt ez a két gyerek, az a másik meg, ahogy ottan így bökötte az ujjával, annyira kedves volt, és boldogok voltak. Hát legyenek boldogok. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.